mielőtt gyülekezet imádság előtt az apostolok cselekedeteiből írott könyv második részét fogom elolvasni, majd pedig imádságra készülve a 281-es ének első verszakát fogjuk fennállva énekelni, ami így kezdődik. Ott a messze földön, árván hontalan, hallja meg a kiáltást, fia. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második része így szól, és amikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lett nagy képtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó kérlek rendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindenikre azok közül. Megteltek mindnyájan szent lélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nekik szólni. Lakoznak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, amelyek az ég alatt voltak, kinek utána pedig ez a zúgás lett, egybegyűlt a sokasság, megzavarodtak, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólani. Álmodtak pedig mindnyájan, és csodálkoztak, ezt mondva egymásnak, nem, Galileusok, ezek mindnyájan, akik szólnak, mi módon halljuk hát őket, kiközülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk. Pártusok és médek, elámíták, akik lakoznak Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Lídiának tartományaiban, mely Cirénen mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiok és arabok, halljuk, mind szólják, ami nevünkön az Istennek nagyságos dolgai. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és zavarban voltak. Egymásnak ezt mondták, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig túlfúlódva mondták, édesbosztól székegettek meg. Péter azonban előállván 11-el felemelhet szavát és szólt nekik, zsidókértélek és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez nektek tudtokra, és vegyétek szüleitekbe az én beszédeimet. Mert nem rétegek ezek, amit ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Joel prófétától, és lesz az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak, aki fiaitok és lányaitok, és ti ifjaitok látásokat látnak, és aki véneitek álmokat álmoznak. És éppen az én szolgáimra, és az én szolgáló leányaimmel is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből is prófétálnak. És tettnek csodákat az égben odafönn, és jeleket a földön idelen, vért, tüzet és füstnek bővölgését. Nap sötétségé változik, és a hold rélvény, minek előtte eljön az Úrnak a ma nagy és fényes napja. És lesz, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartozik. Izraeliták, férfiak, halljátok meg a beszédeket. A Názareti Jézus azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek előtt csodatételek és élet által, melyeket ő által a cselekedett Isten kiköztetek, amit magatok is tudjátok, azt, aki Istennek elvégezett tanácsáról és rendeléséből adatott halálra, megragadványodott kezeitekkel keresztfára feküdtén megöltétek, itt az Isten feltámasztotta halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt neki attól fogva tartatnia. Mert Dávid ezt mondja ő róla, magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nekem jobb kezem felől van, hogy meg ne táncolodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem, annak felette az én testem is reménységben nyugszik, mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engedett, hogy az a szentet oktatást lásson. Megjelentetted nekem az életnek utait, betöltett engem örömmel a te ország előtt. Atyám fiai férfiak, szabad nyilván szólnom fiaitetek Dávid pátriárkáról, hogy ő meghalt és eltemettetett, és az ő sírja mind a mai napig mi nálunk van. Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten neki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékán a gyűlölkéből támasztja a Krisztus testét, hogy helyettesse az ő királyi székeibe. Előre látványát szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő testre okozást nem látott. tehát a Jézus föltámasztotta az Istennek, mi mindnyáján tanúbizonyságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatlan és megígért szent lelket megnyerőjén az Atyától kitöltette ezt, amit ti most láttok és hallottok, mert nem Dávid ment el a mennyországban, hiszen ő maga mondja, mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől. Így már vettem az ellenségeidet lábai alá rámaiul, bizonyal tudja meg azért Izraelnek egész házra, hogy Úrrá és Krisztussá tetteljük az Isten, mind a Jézus, akit ti megfeszítettek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és mondták Péternek és a többi apostolnak, itt cselekedjünk, Atyám fia, férfia. Péter pedig mondta neki, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és vetitek a Szentlélek ajándékát. Mert nektek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Sok egyéb beszédbeli bútón kéri, inti őket mondván, szakasztátok el magatokat egy gonosz nemzetségtől, akik azért örömes vették az ő beszédét, megkereszteltettek, és hozzá is csatlakozott azon a napon, mindegy 3000 lélek. És foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben, pálmat pedig a minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát is jelentettek. Mindnyáron pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenütt közös volt, és jószágukat és marháikat eladogatták és tétoztogatták azok mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És minden nap egy akarattal kitartán a templomban, megtörve házanként a kenyeret részesedtek, eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Mitérve az Isten és az egész népelők kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szabadítja a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Hiszen tegyek áldották a hallott higgyék, imádságra készül a 281-es énekünk első verszakát énekeik fennállva, amely így kezdődik ott a messze körülön a hárván oldalán. nem csak egyes emberekre akarsz rábízni, hanem akarod adni kinek-kinek, hogy szólhassa a te üzenetedet, megváltó kegyelmedet. Hogy könyörögni most tudunk azokért, akik betegségben szenvedenek, hagyj kérlek külön azokért, akik szenvedély betegség rabjai, te tudod, kikre gondolunk, legyőre körülünk, tudjuk azt, hogy számtalanszor megszólítottad őket, gyülekezetünk is könyörgött, érettük. Te vagy Uram az, aki arra bátorítani bennünket, hogy soha se adjuk fel a könyörgést, hiszen te mondod az igében, hogy igen jó az igaz, buzgóságos könyörgése. Hagy könyörgünk, Urunk, a esti bajokban szenvedőkért is, hagy kérjünk külön esztikényért, te meddőd körül jóságoddal és szereteteddel, hagy kérjünk Magdi nénéért, te vagy könnyebbülésnek előtt a nehézségek elviseléséhez. Te hagy köszönjük meg őt neked, hiszen a beteg ágyán és benned örvendező élete van, s várja a vele való találkozást. Hagy kérünk neki könnyebbülést és gyógyulást. De hagy könyörögjünk, Urunk, a lelkileg megfáradtakért, hagy tegyük őket a kezedbe, te tudod személy szerint, kikre gondolunk. Te vagy az, aki ígéretet tettél arra, hogy az igény meg fogja terelni gyümölcsét kellő időben. Ez a hittel, hagy könyörögjünk és tegyünk kezedbe mindenkit, aki már hallhatta a te igédet. Te hagyj egy kezedbe az előttünk álló alkalmat, amely még arra kérünk és azzal a hittel könyörgünk hozzá, hogy itt leszel közöttünk és megáldott jelenlétedben együtt létünket. Mi a ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsássunk vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne higgy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 254-es énekünkkel, a 254-es ének így kezdődik, mint fáradt vándor, a forrás vízhez válik lelkem az Úr előtt, pedig ott vár rám mindaz, mint Jézus megszerzett vélelet, szívemet, életét. kedves gyülekezet, az 51. Zsoltárból szeretnék felolvasni 4 versszakot, helyesebben 5-öt. Az 51. Zsoltár 9., 10., 11., 12., 13. és 14. versszakát fogom olvasni, amelyet ülve hallgassunk meg. Tisztíts meg engem izóppal, és tiszta leszek, mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el arcodat az én vétkeimtől, és töröld el minden álmokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vessel engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ez a zsoltár, mondanom sem kell, hogy nagyon sok vihart kavar, hiszen kétségbe vonják a címfeliratát, amely annak a bizonysága, hogy ez Dávid királynak a bűnbánati zsoltára, aznak a zsoltára ez, amikor Nátán próféta Becsabéval történt vétke miatt megfeddi, és arra inti őt, hogy Isten nem jó szemmel nézte, amíg ő elkövetett a katonája, a hős vezére ellen, és amit Becsavéval tett, az Isten nem tudja elfogadni, megveti azt. És akkor Mózes, akkor Dávid erről énekel, amit itt felolvastam, mert rádöbben arra, ebben a zsoltárban mondja azt, hogy egyedül ellened vétkeztem, Uram. Tegnapi nap 2 olyan emberről beszéltünk, aki valamiért nem volt jelen a közösségben, a gyülekezetben, és Isten mégis kitöltötte rájuk a szent lelkét, Eldád és Médád állt előttünk, ma pedig arról beszélünk, hogy mi a helyzet azzal, aki érdemtelenül akar Isten kegyelmében részesülni. Itt van Dávid király, aki egy olyan bűnt követ el, amely bűn titokban maradhatott volna, sőt az akkori kornak a gondolkodása szerint még jót is cselekedett a király, hiszen egy özvegyasszonyt, a meghalt katona özvegyét feleségül veszi, és ekkor a feleség az egy szociális gondoskodásnak a részese, hiszen ha vagyon nélkül marad az özvegy, a család nem tudja őt ellátni, akkor gyakorlatilag éhen is halhatott volna. A király, aki magához veszi Becsabét, a kornak a gondolkodása szerint egy igazságos, jó dolgot tevő, igazán nagy király, aki még így is gondoskodik az ő katonáinak özvegyeiről. Milyen nagyszerű dolog, hogy valaki így bekerülhet a királyi udvartartásba. Milyen nagyszerű dolog, hogy valaki így egyik pillanatban a kiszolgáltatottság, másik pillanatban pedig a dicsőség helyzetébe, helyére kerülhet. Nem így Isten, aki másként gondolkozik és másként cselekszik, arról beszél a Szentírás, hogy az én utaim, nem a ti utaitok. Hiába gondolja az ember, hogy az, ami el van rejtve a környezet elől, a társadalom elől, akár a család elől, vagy akár az ismerősök elől, az nem is történt meg. Isten szemmel kíséri az ember dolgait, és
szeretné, hogyha az elrontott, a rossz életet helyrehozhatná. Emlékszem rá, mert hogy már mondtam, itt ezen a helyen, de ide kívánkozik, hogy amikor megtértem, nagyon sok dolog eszembe jutott, és hát kezdtem rendezgetni, de olyan hosszú volt a sor, hogy belemutam. És olyan pici és apró dolgok is elém kerültek, amelyek szerintem már a túlzás kategóriájába estek. És mondtam a lelki gondozómnak, hogy azért ez már mindennek a teteje, hát még ilyen kis cipri-csupri ügyekben is rendet kell teremteni az ember életében, és nagyon bölcsen azt mondta, hogy Isten teljességgel tisztává szeretne tenni. Komolyan gondolom én, gondolod te azt, hogy Isten követni szeretnéd? Az imádság előtt felolvasott szakaszban, amikor elmondja Péter a maga prédikációját, sokan megkeseredve hasonlóképpen fakadnak ki, mint ahogyan én kifakadtam. Hát mit cselekedjünk akkor? Hát ha ennyi bűnünk van, sánk nehezedik az, amit itt Dávid imádkozik, hogy Isten ellen ilyen nagy vétket tettünk, mit cselekedtünk? A megtérés küszöbén álló ember, vagy azon átment ember megéli azt, amint úgy érezheti, vagy úgy érzi, hogy olyan bűnös ő, és olyan távol van Istentől, hogy az ő számára nincsen bocsánat, és nincs mentség. Hogyan lehetne ilyen nagy bűnök után, vagy elrontott élet után Istennel kapcsolatot keresni? Mert rádöbben arra, hogy micsoda távolság van az elrontott életű ember és a szentségben élő Isten között. A Szentlélek cselekszi mindazt, ami az ember életében, az elrontott életben jóvá tétetik a Fiúért, a meghalt Fiú Istenért, és a Szentlélek munkálkodik az ember életében, hogy rendbe jöhessen mindaz, ami elrontatott, vagy elromlott, hogy rendbe jöhessen mindaz, ami távolságot ver Isten és ember között, hogy leomolhasson minden olyan fal, amely Dávid és Isten közé került, ami a jeruzsálemi pünkösdi történetben rádöbbenti az ott lévő rengeteg embert, hogy mit kell cselekedni, ami rádöbbenthet téged és engem, hogy mi az, ami távolságot tart Isten és közötted közöttem. Ezért nem mindegy, hogy mit is hiszel az Atyáról, a Fiúról, a Szentlélekről. Ezért nem mindegy, hogyha egyszer már megtapasztaltad és megtanultad, hogy hogyan is van ez az érthetetlen Szent Háromság, ami egyben az Egyörök Istenben három külön személy, és három külön személy mégis Egyörök Isten. Nem mindegy, hogy mit hiszel. Nem mindegy, hogy hogyan fordulsz az örökké valóhoz. Nem mindegy, hogy félváról veszed-e azokat a tudományokat, amelyeket tudhatsz, amelyek a tieid, a tiéd lehet. Olyan egyszerűnek tűnik az a vita sor, ami ezt a kérdést körbeveszi az egyház történelem óta, hiszen mindenki, aki ebben a kérdésben megnyilvánul, talán jó szándék vezérelte, talán csak jobbító szándékkal, vagy egyszerűsítő szándékkal szerette volna az emberek számára érthetővé tenni az isteni misztériumot, az isteni titkot. De ha hisszük, hogy Isten munkálkodik, akkor ez is olyan kérdés, amely világosságra kerül benned, hiszen ha megváltozott az életed, hiszen ha az elrontott életedet újjá teremtette Isten, nem mindegy, hogy mit hiszel, nem mindegy, hogy kinek gondolod azt a munkát, ami benned létrejött, nem mindegy, hogy hogyan gondolkozol egyházról, gyülekezetről, hiszen nem szól másról a keresztény értelembe vett pünköst, mint arról, hogy Isten lelke, ahogyan megígérte a proféciákon keresztül, kitöltetik mindenkibe, aki azt kéri, aki azt elfogadja, aki hiszi, hogy a Fiú Isten meghalt érte a kereszten, és nem úgy, ahogy Arius hitte, aki a 4. században előhírnöke volt mindazoknak, akik nem akartak hinni a Trinitásban, hanem az egyisten unitáriusoknak, vagy egyisten hívőknek az előhírnöke. És persze ez nem az egy örök Istenbe való hitről szól, hanem tagadja Jézusnak az istenségét, és olyan kicsi, apró dolognak tűnnek ezek. És lehet azt mondani, hogy ó, nem kell ezt olyan komolyan venni. Csak az a lényeg, hogy higgyünk valamibe, ezt lehet félváról venni, de akkor lesüllyeszted az örökké való Isten munkáját valami olyan szintre, amely a bálvány kategóriája. Hiszed, hogy az örökké való Isten, az Atya Isten elrendeléséből a Fiú Isten, benne az Isten jött ide, hogy megváltsa az életedet? Mi a különbség a között, amit most mondok, és a között, amit Arius hirdetett, látszólag kicsi? Hiszen csak annyi a különbség, hogy mindenek előtt, mielőtt Isten teremtette volna a világot, megteremtette a Fiút. Csak ennyi. De már is ebben az értelemben sokkal kisebb lesz a Fiú munkája. Hiszen ebben az értelemben csak véges életű, véges lény lenne, akit ugyanúgy korlátoznak azok a dimenziók, amelyek téged vagy engem, ugyanúgy korlátozza mindaz, ami téged vagy engem, és miről szólna akkor az ő szolgai formája, hogyha ő teremtmény volna. Miről szólna az örömhír, amiről prédikál Péter Jeruzsálemben, akkor hazugság volna az egész. Nincs miről prédikálni. Akkor nincs értelme annak sem, hogy én itt állok. Mert itt akkor egy tökéletes ember áll elénk, akit Isten adoptál, akit Isten magához fogad, akit Isten elfogad az ő cselekedetei szerint, akkor innen kicsi az ugrás ahhoz, hogy azt mondhassam, igen, cselekedetekből is lehet üdvözülni. Ó, kezded már érteni, mi a különbség az igazi pünköst, és a között, hogy Jézust hova helyezed, milyen trónra ülteted, mert lehet egy magad által kreált, magadnak megfogalmazott Istenképhez imádkozni, ahelyett, hogy értenéd, hogy az örökké valóság az aggyal fölfoghatatlan, a tükör által homályosan látott istenség jön hozzád, magára vállalva mindazt, amire te csak azt tudod mondani, hogy mit kell cselekednem. Nem értem, akkor ha ilyen nagy dolog történt, és én ilyen messze vagyok Istentől, mit kell nekem cselekedni ahhoz, hogy ebbe a szférába emelkedhessem? Ó, a görögben lehet igazán ezt érteni, amiről Áriusz beszélt, csak egy pici kis szavacska, egy pici kis hangsúlykülönbség, azonos lényegű vagy hasonló lényegű. Ó, milyen óriási különbség. Azért, mert nekem könnyebb elhinni, egy kicsit kisebbé teszem Istent. Egy kicsit kisebbé teszem azt a cselekedetet, amelyet ő véghez vitt, húsvétkor, nagypénteken, és erről szól az egész Szentírás, erről prédikál az Atyaisten minden kijelentésében, és végül eljön a Fiúisten, hogy elküldhesse azt, aki értelemmel, áldással, terméssel tudja megkoronálni az életedet. Maga Ágoston, az ős atya, az ős keresztény gondolkodó többször próbát tett arra, nagyon praktikusan gondolkodó ember volt, hogy hogyan magyarázza meg ezt az érthetetlen dolgot. Nem könnyű fölfogni, és nem is lehet igazából magyarázatot találni rá. De megpróbálta a Szentíráson keresztül elmagyarázni, hogy miről is beszél a Szent Háromság, és megpróbált olyan példákat hozni a teremtett világban, ami a Teremtőről, az Alkotóról beszél. Már ott a teremtés hajnalán, amikor a teremtést írja le a Szentírás, megtalálhatjuk ezt a hármasságot, ahol is azt olvashatjuk, kezdetben ott volt az Isten, és aztán megszólal az Isten, és az Isten lelke leveg a vizek felett. Vagy Noé három fia, Sém, Kám és Jáfet, akikben az elrontott világ újjá teremtődik, vagy maga a bárka, amelyek három reketre kellett osztani, és lehetne sorolni mindazt, amire Ágoston gondol, és persze ezek csak emberi kísérletek arra, hogy valamit megmagyarázzunk, valamit megérthessünk, de amikor arra kell gondolkodni, hogy mit kell cselekednem, ahogyan az első jeruzsálemi gyülekezet gondolkozott, mit kell cselekednem akkor, ha nekem ilyen nagy bűnöm és vétkem van, nem lehet másként gondolkodni, mint úgy és arról, ahogyan Isten, az örökkévaló Isten megszólít, életét adja, érted, és termővé teszi az életedet. Ezt nem lehet másként megmagyarázni. Mit cselekedjem tehát? Mit csináljak? Mi legyen az enyém? Mi legyen az én feladatom? Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Az izsóp egy olyan növény volt, amellyel a bűnért való áldozatnál a vért kellett hinteni. Tisztíts meg engem a bűneimtől, imádkozik Dávid. Ő még csak hihette mindazt, amit te már tudsz. Ő még csak előre láthatta mindazt, amit te tudsz, hogy meghalt, érted, az igazi áldozat. Van különbség a között, hogy csak hasonló, vagy teljesen egész lényegű az összhang az Atya és a Fiú között. Lehet a között, vagy jobban el tudnád fogadni, hogyha egy igazi ember viszi mindazt véghez, amit Istennek kellett helyettünk véghez vinni. Milyen Isten képed van? Milyen Istenről gondolkozol, amikor bűnösben gondolkozol? Jön egy csoda, egy erő, ránk száll a kettős tüzes nyelv, és kezdünk érthetetlen nyelven beszélni. Ez lenne a léleknek a gyümölcshozó ereje, ez lenne csak valamiféle erő megnyilvánulás, ami az Istenből jön, vagy maga az örökkévaló Szentlélek, Isten szeretne lakozást venni benned. Kicsoda óriási különbség, pedig csak nüansznyi. Látszólag picike kis különbség, és közben szeretné az örökkévaló azt, ha a te életed teljesen otthont adna neki. Tiszta szívet teremts bennem, tisztíts meg izsóppal, hallass örömet és igazságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Ő törte össze a csontjait Dávidnak, vagy tükröt tartott elé. Isten hozza az összetöretést, Isten hozza a darálót, amivel az embert viszi, vagy pedig tükröt tart, és elmondja azt, hogy ez így nem megy, ez így nem jól van. Megvan a hajlam bennünk arra, hogy csak azt szeretjük meghallani, amikor valami jót mondanak rólunk. Én egészen korán megtapasztaltam azt, vagy megtanított rá az örökkévaló, hogy mindig óvatosan bánjak azzal, amikor valaki jót mond rólam, akkor mindig gyanakodni kezdek, és mindig várom, hogy mikor is jön el annak az ideje, amikor majd az ellenségem lesz, és sajnos ez mindig így szokott lenni. Isten nem fog rólad mindig jót mondani. Ne várd, hogy rólad mindig jót mondjon. Mert aki szeret téged, aki javadat akarja, az megmondja az igazi véleményét rólad. És persze ez nem azt jelenti, hogy szüntelenül piszkálódni kell. Ismertem valakit, aki sportot űzött abból, mindenkit kioktassunk, és mindenkinek elmagyarázta, hogy hogyan kell ezt elfogadni, majd mikor bátorságot vettünk magunkon, az hiszem én voltam ebben az előjáró, és őt is hasonló módon próbáltuk jobb belátásra bírni, akkor megbántódott. Szóval nem arról van szó, hogy piszkálódjál, hogy Isten piszkálódni szeretne, hanem tükröt akar tartani eléd. Őszintén megmondja, hogy hol állsz. Azért mondja, hogy elkeseredjél, mint ott Jeruzsálemben azok az emberek. Mit is kell cselekednem? Hát akkor értelmetlen, akkor én olyan kilátással a helyzetben vagyok, hogy innentől kezdve nincs semmiféle lehetőség. Péter sem áll meg ezen a helyen, vagy ezen a ponton, hanem hirdeti a Fiú Isten áldozatát, hirdeti azt, hogy Isten emberré lett, s ahogy Pál beszél róla, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett föl. Így van értelme ennek az egész történetnek. Isten emberré lett, hogy kiengesztelje az Istent, hogy neked örökkévaló életed lehessen, hogy neked boldog, örvendező életed lehessen, hogy termővé változtassa az életedet, ami a Szentlélek Úristen munkája, ami a Szentléleknek az értelme, a Szentlélek Úristen jelenlétének az értelme, amiről szól a pünkösd, a zsengék, a termés, a termény bemutatásáról. Rejtsd el orcámat, orcádat az én rétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Amiről itt Dávid beszél, az egy nagyon kényes kérdés, hiszen amikor az Isten elrejti az arcát az emberek elől, akkor az a haragvásnak, a büntetésnek a kifejezése. S ha első olvasatra ezt is értenénk, olvassuk el még egyszer, mert nem erről szól ez. Rejtsd el országot az én vétkeim elől. Így lehet megérteni azt, hogy mit is imádkozott Jézus a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? Istent elhagyta Istent, megint meghasad az ember logikája. Isten teljességgel bűnné lett, érted? És értem. Hogy az Atya Isten ne nézzen oda, amikor a bűn meghal, hanem akkor örvendezzen, amikor a áldozat meghozatott, amikor kifizettetett az adósság, amikor talpra állítja a Fiúistent, aki egészen emberré lett, hogy neked lehetőséged legyen arra, hogy be tud fogadni a Szentlélek Úristent. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nem csak úgy félvárról való szolgálat, az Istennek való szolgálat. Nem lehet csak úgy félszívvel, jobbra-balra sántikálva szolgálni őt. Ha nem érted, hogy a Teremtő, a Fiú mit végzett el, hogyan tudnád hordozni a Szentlélek jelenlétét, aki mind az egyházat, mind az áldást, mind a termést hozza elő, aki velünk marad, mert Jézus megígérte, hogy küldök más végasztalót. Hogyan értenéd mindezt? Akkor nem gondolsz másra az egyház relációjában sem, csak egy történelmi társulatot, vagy egy olyan csoportot, amely kiszolgál bizonyos társadalmi szükségszerűségeket. Nem érted, hogy mi a gyülekezet lényege. Második helvét hitvallás leírja, az egyház a szentek gyülekezete, ahol az evangéliumot igazán hirdetik, s a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Nem csak arról szól, hogy ahol az evangéliumot helyesen hirdetik, szenteknek gyülekezete. Arról olvastam itt a imádság előtt, hogy az első pünköstkor 3000-en csatlakoztak a tanítványokhoz, mert oly sokan együtt voltak, akik megértették, médek, perzsák, mindenféle nemzetségből valók, akik megdöbbenve hallották, hogy saját nyelvükön szól az Istennek igéje, az Istennek nagyságos dolgai. Nem kell ehhez rögtön külmisszióban gondolkodni. Azt, hogy saját nyelvén hallja ki az Istennek nagyságos dolgai, saját kultúrátsága, saját nyelvkészlete, saját szókészlete szerint, vagy azon a ponton, ahol éppen van, szólítod meg, szólítom meg. Mert a cél az, hogy az Isten nagyságos dolgait hallhassa meg. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ha ezek nincsenek rendben, azt olvashatjuk a Galácia beliekhez írott levélben, hogy a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, jóság. S ha ilyen gyümölcsök vannak jelen az ember életében, az ilyenek ellen nincs törvény. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem, hogy el tudjam hordozni mindazt, amit rajtam keresztül tenni szeretnél. Ne vess el engem a te orszád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass meg engem. lehet ennél kevesebbet kérni pünköskor, lehet ennél kevesebbel megelégedni, lehet félváról lenni mindazt, amit Isten elvégzett érted és értem, nagy pénteken, húsvétkor és pünköskor. Lehet ennél kevesebbel megelégedni, lehet csak úgy félváról lenni, ha már egyszer megértetted, hogy mit is tett érted Isten. Lehet elindulni visszafelé és kezdeni előről mindazt, amivel felsóhajt a Szentírásban az egyik tanító, hogy megint tejnek eledelével kell etetnem benneteket. Hogy legyen ez a pünkösd, a megújulás, a megerősödés, a tiszta szív ünnepe, ahogyan Dávid könyörög. Hadd lehessen ez a pünkösd olyan a te életedben, amikor is eldöntöd. Én nem akarom félváról venni mindazt, amit Isten elvégzett az én életemben. Megértettem a hívását, megértettem azt, hogy tenni akar valamit, és szeretném, ha az ő lelke is megnyugodhatna rajtam. Isten adja, akinek akarja. Nem lehet őt beszorítani bizonyos korlátok közé, ahogy tegnap hallottuk. Annak adja, akinek akarja. De ahhoz, hogy fogadóképes lehessen az életed, tiszta szív, erős lélek kell, hogy legyen, és ez nem megy másként, csak úgy, ha elmondod Dáviddal együtt, tisztíts meg engem, izsóppal is tiszta leszek. Most meg engemet és fehérebb leszek a hónál, hallass örömöt és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél, rejtsd el arcodat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orszád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen.